Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Házigazdánk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Egy héttel ezelőtt az Összhangban Galbács Pál újságíró szerkesztőtől megtudtuk, hogy 1944. május 24-én született Marosvásárhelyen. Házigazdánk Ijefalvi otthonában elmondta, hogy tanulmányait a Bábes-Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán végezte. 1965-től kezdődően volt középiskolai tanár, szerkesztő, a Román Televízió bukaresti magyar adásának külmunkatársa, sőt mi több, 1985 és 1989 között munkanélküli is. Ígéretünknek eleget téve ugyancsak Ijefalváról, ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk a Megyei Tükörtől a Román Televízió magyar adásáig. Házigazdánk tehát Galbács Pál tanár, szerkesztő, újságíró, akit nagy tisztelettel és barátsággal köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang Ijefalván felállított mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy fogadtad stábunkat.
Örvendek, hogy ismét itt vagy.
Hol hagytuk abba a beszélgetést egy héttel ezelőtt? Talán ott, hogy ott voltál, amikor 1985 első napjaiban egy tolvonással megszüntették a magyar adást, és a munkatársakat úgymond szélnek eresztették kényszerből, és ennek köszönhetően lettél mézes kalácsütő, de vartál nadrágot, jackit és mindenféle elfogadható ruhadarabot. Következzen most életed szóban forgó két időszaka.
Összefoglaltad tulajdonképpen, hogy miről is szólt ez az adás megszüntetést követő időszak. A túlélésről szólt. Ennek volt egy anyagi és volt egy szellemi oldala. Az anyagi oldala az arról szólt, hogy nem volt pénzünk. A feleségem rádióban kapott fizetéséből éltünk, és az nem volt egy kellemes időszak. Mint mondtam, unalmas volt a gyermekkorom, hát unalmas ez a rész is. Hogy is kezdődik? Úgy kezdődött, hogy 1984 őszétől nekem már nem volt tulajdonképpen munkám, nem kaptam megrendelést a bukaresti televízió magyar nyelvű adásától. Na, ilyenkor mit tesz az ember? Hát megpróbál túlélni. Az elején nem volt semmilyen elképzelésünk arról, hogy miként, hogyan. Egy fizetés az kevés, mármint a feleségem rádiós fizetése. Az első mentő csomag az anyámtól érkezett Vásárhelyről ugyanis. Az unokatestvére Németországban élt, és minden hónapban küldött egy csomagot. Abban a csomagban volt egy virsli konzerv, volt egy fél kilós vegeta ételízesítő, volt egy kiló rizs, volt egy kiló cukor, volt egy margarin. Ő kisen bontotta Vásárhelyen. Becsomagolta, ráírta a bukaresti címünket, feltette a postára, elmentem a postára, hazavittem, kibontottunk. Az első dolgunk az volt, hogy 70 leért eladtuk a fél kilós ételízesítőt, vegetát, értékesítettünk belőle, amit értékesíthettünk, a margarint azt megtartottuk. A következő lépés az volt, hogy én bélyeg és képeslap gyűjtéssel is foglalkoztam. Már amikor Bukarestbe kerültem, hát szinte a következő évben már látogattam a bélyegkört. Nagyon tetszettek a régi ősi 19. század végi, 20. század elejé képeslapok, és amikor még nem értettem hozzá, csak ráérzésre gyűjtöttem, 5 lej volt egy színes, és 3 lej volt egy fekete-fehér képeslap. Aztán én is megtanultam, hogy mi a lényeg, utána néztem. Hárman voltunk, akik értettünk hozzá. Egyik, egy volt diplomata, a római tér közelében lakott, Piazza Romana, egy másik férfiú, akinek nem tudom a foglalkozását, és jó magam. Hát mi így vásároltuk hozzáértők, legalább 2 éven át. Egy alkalommal egy olyan adag képeslapot vásároltam 1700 leért, azért tudom ezeket, mert felejthetetlen dolog. 1700 leért, persze nem volt pénzem kifizetni, szó nincs róla. Feleségemnek, Ildikónak volt egy barátnője. Elment ennek a barátnőjének az édesanyjához, Méri nénihez, és kért kölcsön 1700 lejt. Megdöbbentem, hogy ekkora összeget az én ötletemre ilyen rizikós, ő nem értett hozzá, hogy is merészelte ilyen célra elkérni azt a kölcsön, de úgy látszik bízott benne. Megkaptuk a kölcsönt, elmentem az úrhoz, kifizettem, és elvittem a köteg képeslapot, nem emlékszem, valami 60-80 képeslap. Abból a 60-80 képeslapból két darabot $300 adtam el. Na most, hogy mennyi volt akkor $300 a Schaffhauser-Galbács tandemnek, hát az leírhatatlan. Az egy nemzetközi valuta alaptól érkező támogatás volt. Nos, a bélyegeket is gyűjtöttem. Igen, szép gyűjteményt hoztam össze, de így, hogy 10 lejjel, amikor 10 lejjel mentem a bélyegkörre, nem túlzás, amikor 10 lejjel mentem a bélyegkörre, sok pénzem volt. Körülnéztem, ez is az, ez mennyi, az mennyi, az mennyi. Vásároltam, de tudtam már, hogy kinek kell továbbadnom a 17. asztalnál. Megvásároltam 1-ért, eladtam 2-ért. A 10 lejből, de mondom, hogy ez nagy összeg volt, mikor 10 lejjel mentem. Amikor hazamentem, pénzem már nem volt, de volt rendkívül sok értékes bélyegem. A befektetéshez képest piaci áron, eladható áron olyan 10-szeres jövedelem. Azon kívül megittam a sörömet, mert gyalog jártam, mert drága volt a közlekedési eszköz. Semmi túlzás nincs, amit most mondok. Ez mind pont így zajlott. Gyalog mentem haza, nem semmi a Bércsénybe, és közben megittam a sörömet, volt, amikor 2-t. Nincs telenné váltam, de ott voltak a bélyegek. Na, ez úgy gyűlt össze, hogy amikor kiengedtek apámhoz, a saját apámhoz, ő fő méltóságáig, látogatóba, akkor magammal vittem egy nylon zacskóban néhány képeslapot és a bélyegeimet, de úgy, hogy ömlesztve az aljára a nylon zacskónak a bélyeget, ömlesztve a képeslapokat, és mellé egy pálinkás üveg. Régen szemben a fülkében ült egy idős úriember és idős házaspár, az úriembert megkínáltam pálinkával, aztán megint megkínáltam pálinkával. Nagyon berúgott szegény. Olyan büdösség volt a fülkében, hogy vágni lehetett. Jön a szokásos, elhúzza az egyenruhás a ízét, vámolja az ízét, mi az a... Nem fejezte be a kérdés sorozatot, visszacsukta az ajtót és lelépett. Mikor elindult a vonat, kimentünk a folyosóra, és mondtam a feleségemnek, hogy na, lesz pénzünk. És elmentem, ugye a Vörösmarty utca sarkán volt akkor a bélyegkör, elmentem oda, értékesítettem, és nem panaszkodom. Na hát ilyesmikkel foglalkoztam, aztán utána felmerült az, hogy kéne varni. Persze, hogy a feleségem ötlete. Hát kéne varni, jó, de hát hogy? Hát én nem tudok, csak tűvel, és azt is nehezen. Megtanított varni a gépen. Volt egy Pfaff varrógépünk, régi, ott állt a konyhában, lábbal hajtató, 100 éves, vagy tudom is én mennyi. Megtanított varni. Én azt sem tudtam, hogy a cérnát hogy kell a tűbe befűzni. Ott kezdődött a tanító mese részéről az oktatás. Befűztem, ott úgy kell, azt láb, összhangban, hogyan, amikor tolom, amikor lábbal hajtom. Nem egy könnyű dolog, megtanultam. És elkezdtünk, amit a képzőművészeti alapnál, fondulplasztik, egyedi ruhadarabokat vásárolhattál, na, mi elkezdtük árusítani féláron, részletre. Megnéztük az árakat az üzletben, ennyi per 2, az részlet. Na, 2 piacunk volt. Az egyik a televízió, a másik, ez a barátnő, akinek az édesanyjától kérte Ildikó az 1700 lejt, az Ildikó barátnője, aki a Nemzeti Bankban dolgozott közgazdászként, pénzügyi szakemberként. Ő a bankban árusította. Volt egy füzetem, ott vezettem. Popescu, Ionescu, ennyit adott, ennyi. Nagyon sok pénzt kerestünk. Na de, eljön az az idő, amikor Ceausescut lelövik, meg a nejét. és valamikor februárban, 90 februárjában az Írószövetség épületében volt egy, nem emlékszem milyen témával, egy ilyen értelmiségi összejövetel, beszéd, tanácskozás, nem is lényeg, hogy miről szólt, hanem oda kik jöttek? Az ellenzéki, szellemileg ellenzéki beállítottságú, politikailag ellenzéki beállítottságú emberek Bukarestből. Nem is akarom sorolni, mert miért mondanék neveket, ismert emberek. Bemegyünk Ildikóra az előszobába, ott már gyűltek az emberek. X hölgyön a mi Jackink, Y hölgyön a mi nadrágunk, Z úron a mi Jackink. Hát szóval így volt ez. Nem gratulált senki közülük, mert egyszerűen nem tudták, hogy mi vagyunk a szerzők. A pénzforrásunk az körülbelül ez lett volna. Feljavultunk, munkanélküli én, és mégis anyagilag feljavultunk. Az elején nem azért éheztünk, nem csak azért éheztünk, mert az üzletek nem voltak ellátva, mert nem volt amivel megvásárolnunk azt sem, amit kaphattál az élelmiszer üzletekben. Ekkor volt az, hogy a három lányom elment Amerikába, és az első feleségem, az édesanyjuk férhez ment egy nagyon idős úriemberhez Amerikában, és ezen az alapon távozott végleg az országból. A mi anyagi helyzetünk olyan volt, hogy kénytelen voltam beleegyezni a távozásukba. Az anyjuk kérte, hogy menjenek ki. Az én beleegyezésem nélkül nem mehettek. Nem tehettem meg azt a felelőtlenséget, hogy ne engedjem ki őket mondjuk bosszúból. Vagy bármilyen meggondolás volt. Nem lett volna, hogy eltartanom őket. Tudni kell, hogy a két középső lányom nálunk lakott, a bukaresti Adiban jártak 2 éven át. Ugyanis bizonyos, hát az édesanyjuk elég érdekes módon élte az életét, és emiatt ugye a nagyobbik lányom a nagyszülőkhöz költözött, és a két kisebb lányom pedig hozzánk jött Bukarestbe. Attól a pillanattól kezdve a második feleségem volt az édesanyjuk, így is tekintettek rá mindig, ma is. Tehát el kellett őket engednem. Amikor lejöttek hozzám elköszönni távozásuk előtt, és amikor nem írom le azt az emberi érzést, mert olyan nincs, az valami borzasztó. És amikor a sarkon felültek a trollira, becsukódott az ajtó, és ott volt egy villanyfa, és dühömben, fájdalmamban úgy belerúgtam, hogy hónapokon keresztül nem tudtam, vagy alig tudtam járni. Teljesen eldagadt a lábam, teljesen totál, használhatatlanná vált. Csak vonszolni tudtam. Ez volt az unalmas életem egyik nagyon keserves pillanata, és utána következett aztán az, hogy sikerült olyan pénzforráshoz jutnom, hogy abból megéltünk, sőt, munkanélküliként éltünk jól. Mármint én munkanélküliként, a feleségem a rádió szerkesztője, német nyelvű adás szerkesztője.
Ismerjük tehát ezeket az éveket, tehát Vartál nadrágot, jackit és mindenféle eladható ruhadarabot, de hogy volt a mézes kalács sütéssel?
A mézes kalács sütés is... Na vajon kinek az ötlete? Hát igen, Ildikó ötlete. A mézes kalácsot minden karácsonyt megelőzően, minden november végén elkezdtük gyártani idézőjelesen, húsvétot megelőző hónapban. De az olyan volt, hogy cellofánba csomagolt, cukorpasztával díszített, természetesen mindent házi készítésben, mert hát honnan az akkori ellátás mellett? Cukrunk nem volt. Honnan szerezzünk? Apósom Brassóban egy igen-igen ismert báros, aki annyira süket módon volt báros, hogy egy autót se tudott magának összelopni, mert azt mondta, hogy aki lopik, az nem ember. Minden esetre apósom a bárban, és akkor elintézte a vendéglői részlegen, hogy a konyhából cukorhoz jutottunk. Na most itt a Balkánon mit nem lehet elintézni pénzért? Mi a pénzt úgy szereztük, hogy már adtunk el ugyanis. Nem volt cukorőrlőnk. Na, tessék kipróbálni, mit jelent az, hogy kilós méretben leőrölni kézzel a cukrot porcukorrá. Mindenkinek ajánlom, próbálja ki, kiváló sport, izomfejlesztő. Az elején tehát alig beruházással indult a manufaktúra. Szépen jövedelmezett. Ez megint az, hogy televízió, rádió, bank, mármint a piac. Nem volt más lehetőség arra, hogy túléljünk, mint hogy ebbe is belefogjunk. Akkor még nem tudtuk, hogy ilyen szépen jövedelmez. Nem igen hinném, hogy nem is, hogy nem igen hinném. Egyszerűen ma nem tudom elhinni, hogy ezeket én éltem át. Elképesztő dolgok voltak. Szellemi élet? Hát az semmi. Bezárva éltem a Bercsenyben, ott laktunk. Járni, hát sehova nem jártunk. Elmentünk szilveszterkor, karácsonykor, szilveszterkor anyósomékhoz, Brassóba, közel volt, mondjuk húsvétkor is, és ez volt éveken keresztül a kimozdulás. Egyszerűen hallgattam a Szabad Európát, hallgattam Bukarest állami adó, hallgattam a BBC-t, hallgattam Kossuth Rádiót nehezebben, mert nálunk keservesen rosszul jött be, Bercsény első emelet. Na ennyi volt a szellemi életem, és olvastam nagyon sokat.
Ezt az időszakot akkor mégsem nevezhetjük a nélkülözés éveinek.
Szellemileg talán igen, mert az ember társas lény. Anyagilag nem, mondjuk az utolsó 3 évet. Az utolsó, tehát a fordulatig eltelt 3 évet. Na de figyelmeztettek, hogy az én helyzetemben bármikor társadalmi élősködőként letartóztathatnak és perbefoghatnak. Ezt úgy mondták ékes bukaresti nyelven, hogy parazit szociál. Hát, hogy én ezt a fülest megkaptam, volt is valaki, akivel ez megtörtént, ismertem is személyesen. Elmentem a munkaelosztóhoz. A munkaelosztónál egy nagyon kedves, azért, hogy nyoma legyen annak, hogy én munkát keresek. Egy nagyon kedves középkori hölgy fogadott, mi a helyzet? Mondom, hogy hát az a helyzet, hogy munkanélküli vagyok, elmondom, hogy addig mit csináltam, és hát szeretnék munkát vállalni, mert ez már tarthatatlan, munkanélkül nem élet az élet. Bár ő nem tudta, hogy én dolgozom, én alkalmazás nélkül voltam, nem munkanélkül. Nos, munkanélkül nem élet az élet, és hogy mi a végzettségem? Mondom, hogy magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Hát a hölgynek a két szája lett volna, mind a kettővel mosolygott volna. Azonnal megértette, hogy miről van szó. Biztos vagyok benne. Felajánlott egyébként egy állást, állásféleséget, 3 hónapi továbbképzés, kiképzés a cipőgyárban. Ingyenes lett volna a kiképzés, ellátás, tehát déli ebéd, ilyesmik. És hát mondtam neki, hogy hölgyem, én igazából szeretnék a képzettségemnek megfelelő állást. Újabb mosoly következett. Azt mondta, adjam oda a személyimet, bulletinemet odaadtam. Azt mondja, azért, hogy pecsételjem be, hogy itt járt nálunk. Ennyire értette ez a nő, hogy miről szól a nóta. Bepecsételt, sajnos az a személyim nincs már meg, kordokumentum lenne. Soha nem zaklattak amiatt, hogy nincs munkahelyem, de megtörténhetett volna. Annál is inkább, hogy jól ismertek. Például, annak idején, amikor a Megyei Tükörnél dolgoztam, nem voltam pártag. Megyei Tükörnél dolgoztam, akkor 2 év után azt mondta Dali, hogy hát ez így most már nem mehet, mert megölnek a fentiek. Kell a pártagság, mert se nincs. Hát igen. És akkor mondta, jó, majd. Mert akkor kellett volna értesíteni a Nyárad magyarósiakat, utolsó munkahelyem, hogy megelőző munkahelyem, hogy küldjenek jellemzést. Mert hogy pártag leszek, és izé. Tehát ez egy magasztos valami. Hát nem érkezik. Na azt mondja, Dali, úti költség, megtérítve menjek Nyárad magyarósra, és hozzam el a jellemzésemet. Nem volt az egy törvényes eljárás, de Dalit annyira szorították fentről, hogy neki is már valamit tennie kellett. Elmentem Nyárad Magyarósra, a községi pártitkár, most minek dicsérem a szellemi képességeit, nem dicsérem. Az a helyzet, hogy a községi pártitkár másnap ideadja nekem, a nem másnap, mert visszamentem vásárolni, körülbelül 2 nap múlva mentem vissza, ideadja borítiba zárva a jellemzésemet, átnyújtja és azt mondja, hogy Galbács elvtárs, olyan jellemzést írtunk, hogy király elvtárs meg lesz elégedve. Király Károly volt akkor az első titkár. Na, én elvittem a jellemzést, máig sem tudom, hogy mit írtak benne, felvettek a pártba, és attól a pillanattól kezdve Dali megnyugodott, de visszatérve, hogy én milyen pártalapszervezetben voltam beírva Bukarestben a munkanélküli érámban, az egyik negyedben a pártbizottság titkára egy roppant jóra való, megnyerő úriember, görög, kommunista menekült. Még annak idején, amikor ugye kiűzték a kommunistákat Görögországból. Ő volt a pártitkár. Nagyon megnyerő, ritkán mentem el. De bemutatom egyik kolléganőmet. Az egyik kolléganőm a következőképpen járt el, eléggé sűrűn tőlünk a harmadik lépcsőházban az emeleten lakott. Amikor elindult az ordítás, akkor világos volt, hogy ki az. És akkor repültek ki az edények, és gyalázta a rendszert, és amit el lehet képzelni, mindent. Megnyugodott. Műsor lezárva, mindenki tudta. Na, ő például párt alapszervezeti kollégám volt. Na, hát mondjuk ő volt a csúcs, de hát ilyen igazán jelentéktelen emberek, főként nyugdíjasok voltak ott. Pártagsági könyvem mai napig is megvan. Egy lej pártagságot fizettem havonta, mert munkanélküli voltam.
Folytatva a beszélgetést, az összhangot, Galbács Pál ott volt akkor is, amikor 1989. december végén a forradalom napjaiban újjászületett a magyar adás. Mit jelentettek, és hogyan gondolsz ma ezekre a napokra, hónapokra?
Hogyan gondolok? Ez megint egy unalmas, rendkívül unalmas periódus. 1989. decemberre a rádióban, illetve a televízióban ért mindkettőnket. De azért, mert bementünk. Illetve én azért, mert bementem, a feleségemnek meg ott volt a munkahelye. A rádióban például magyar nyelven először én röpítettem az éterbe Iliescu megmentési frontjának a proklamációját. A feleségem volt az első, aki német nyelven olvasta be. Hát ott érdekes dolgok történtek a rádióban. Hát először is lőttek kegyetlenül. Úgy mentünk be például a rádióba, hogy mi mentünk a bejárat felé, és két oldalt két géppisztolyos katona a tetőzetet lesve, felkészülve a lövésre, kísért be bennünket, háttal mentek a katonák, előre meg mi, hát persze, hogy lassan. Kegyetlen volt. Meg voltunk győződve, hogy ez forradalom. Olyannyira, hogy otthon, a Bercsényben ugye nézem a televíziót, és nagyon közel hozzánk egy gyermekkórház működött, frissen épített gyermekkórház, mégpedig nem ahhoz az időponthoz nagyon közel adták át valamikor a 80-as években a lengyel nép ajándékaként. Lengyelek építették fel. Nos, a televízió bemondja, gyermek túszokat akarnak szedni a terroristák, és meg kell védeni, aki tud, menjen oda, és állja körbe, és vigyázzon. Rohantam, mint az őrült. Az egyik mellékutcánál keresztbe állítottunk egy traktor utánfutót. Lögtem, mint a fészkes fene, mert hogy a terroristák, hát én megvédem a gyermekeket, azt a leborult. Beállítottuk keresztbe, hogy ott aztán terrorista, nem? Hazamentem, és eljött a február, amikor szégyeltem ezt a tettemet. Mert akkor már tudtam, hogy mi történt. Közönséges pucs. Ennek a pucsnak voltam ennyire aktív résztvevője, még arra sem voltunk később hajlandók, amikor beindult az a teljesen ízléstelen kampány, hogy a forradalmárok külön jutalomban részesülnek, kitüntetés, és emellé még egy fél hektár föld is. Azt már nem tudom, hogy termőföld, beltelek, nem tudom, fél hektár föld. Sem Ildikó, sem én nem fogadtunk el sem forradalmár kitüntetés, sem fél hektár földet. Akkor azt mondtam, hogy gazemberek közé nem keveredem. Igazam lett. Eljön aztán a pillanat, amikor a nemzetiségi adás emberei, Boros Zoltán, Simon Fikati és a feleségem karácsonykor boldog, kellemes karácsonyi ünnepeket kíván. Ülnek egy asztalnál, megvan most is a felvétel. Nagyon későre került hozzám ezelőtt, vagy két évvel, és amikor megláttam a feleségemet, hogy néz ki, nem csodálkoztam, hogy elvettem feleségünk. Ez a pillanat volt az, ami a remények cunamiát gördítette az ember felé. Hát persze, érthető. Neki fogtam dolgozni. Megint az történt, hogy megint a futottak még körében. Mert ugye, ne soroljam a neveket, jó, hogy akkor Csáki, akkor már nem volt ott, de hát ott volt Tomcsányi, ott volt Boros, ott volt Simon Fikati, ott voltak Öllerer Jóska, ott voltak az Alep emberek, és én mégis igaz, hogy akkor behívtak, hogy szükség van a munkaerőre. Nos, én elkezdtem dolgozni, akkor még a magyar nyelvű adás, ami aztán beindult, tulajdonképpen stúdió adás volt. Ültünk ott a székeken, a padokon, az asztal körül, nyomtuk a szöveget, a meghívottak nyomták a szöveget, nyújtottuk azokat az információkat, amiket nyújthattunk, amihez hozzájutottunk, azután kezdődött a terepmunka. És én mértéket nem ismerve kezdtem hozzá a munkához, olyannyira, hogy rövidesen főmunkatárs lettem, ami fizetésben hatalmas dolgot jelentett. Elsősorban a vidéken, főként Erdélyben, Párciumban, de a Bánságban is, a főként a minket, magyarokat, magyar közösséget érintő legfontosabb eseményekről készítettem riportokat. Állandó utazás volt az élet, bementem Bukarestbe, montírozás, kimentem terepre, úgymond, nyersanyagfelvétel, vissza Bukarestbe, montírozás. Ebből állt az életem 3 éven keresztül egyébként. Körülbelül ilyen intenzív volt az élet. Persze akadt azért komolyabb munka is menet közben. Az elejét nem nagyon részletezem, mert az egy lelkes időszak volt mindannyiunk részéről. Mindent elkövettünk azért, hogy elfogadható legyen, vagy több, mint elfogadható legyen az adás és a felszabadultság, hogy na, most mondhatom. Eljön viszont március 15, megünnepeljük. És aztán a vásárhelyi, mi az, hogy fekete, szurok fekete napok. Én a vásárhelyi eseményekkor nem voltam ott, Simon Fikati volt kint. Az a történet, amire valószínű emlékszel te is, betörnek, ilyen botokkal felszerelt különítményesek, betörnek a televízió épületébe. Ez már nyár volt, mert ez folyamánya annak, hogy a magyarok azért ne ugráljanak. A márciusi eseményeket rögtön követő vásárhelyi megtorlás az a kezdete volt annak, ami következett tulajdonképpen, csak finomabb eszközökkel persze. Én, amikor betörtek ezek a különítményesek a televízióba, akkor én pont a Gyimesekben voltam, Deáki Andrés barátommal készítettem egy riportot, a Gyimes Bükki magyarság vezéregyénisége, hogy így mondjam, tanárember. Úgyhogy nem láthattam viszont a német nyelvi adás, a feleségem a főszerkesztő volt, a német nyelvi adás ablakából készült az a felvétel, ami pontosan mutatja, hogy hogyan jöttek be. Hát nyilvánvaló, hogy különítményesek voltak, és nem civilek, ez egyértelmű. Ezek az események, hát igen, félelemmel töltött el. Ez az igazság. Félelemmel töltött el. De azért dicsérjem meg magam, én soha nem féltem. Ezt a munkáim is, anyagaim is bizonyítják, ezért aztán nyugodtan elmondhatom, hogy történelmileg igazolható. Én mindig az igazat mondtam el. Úgy mondtam el az igazat, hogy soha, de soha nem cenzúráztak engem a televízióban, soha egyetlen egy alkalommal sem. Mondjuk 2 alkalmat említhetek, de mind a 2 a főszerkesztő Boros Zoltán részéről jött, nem parancskérés, erőteljes kérés, hogy Sütő Andrással készült anyagomat, hogy oda tegyek be egy olyan megjegyzést, hogy abból kiderüljön, hogy hát nem egészen biztos, hogy Sütő Andrásnak van igaza. A fene egye meg beleegyeztem.
Meg kell köszönjük a mai beszélgetést is, sajnos az Összhang végéhez értünk, de tekintettel a megmaradt kérdésekre, melyek még mind-mind válaszra várnak, azt javasoljuk, hogy befejezésül ígérjük meg a hallgatóknak, hogy 1 hét múlva megint itt leszünk, folytatjuk tehát a beszélgetést, és gondolom, hogy azzal a végére is érünk.
Köszönöm, hogy ismét itt lehettem.
Kedves hallgatók, szép lassan tehát az Összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét ma is házigazdánk, Galbács Pál újságíró szerkesztő nevében is. Lassan átadjuk a stúdiót, most innen Ilyenfalváról. További kellemes estét kívánunk, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.